Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Júniusban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi kara adott otthont a katolikus jogászképzést küldetésükként felvállaló jogi karok találkozójának Budapesten. A Szent Katalin körre keresztelt együttműködést az amerikai katolikus Notre Dame Egyetem jogi kara szervezi. Az együttműködés célja, hogy a partner egyetemek együtt reflektáljanak a katolikus jogászképzéssel kapcsolatos küldetésükre, s megosszák egymással tapasztalataikat arról, miként valósítják meg a küldetést tevékenységük különböző területein, így az oktatás szervezésben, a kutatásban, a hallgatókkal és kollégákkal való kapcsolatban, a közösség szervezésben. A résztvevők végső soron abban a törekvésükben támogatják egymást, hogy hiteles keresztény jogászokat képezzenek és neveljenek. Június 26-án délelőtt Balaton-Akaliban a katolikus Caritas megnyitotta a Vár a nyár elnevezésű programját, melynek keretében országszerte 4000 rászoruló gyermeknek biztosítanak nyaralást, fejlődést és kikapcsolódást. Balaton-Akaliba Kárpátaljáról érkeztek az első turnus vendégei. A megnyitón részt vett Spányi Antal püspök, a katolikus Caritas elnöke és Herceg Anita jószolgálati nagykövet is. Az uniós ajánlások ellenére sem tervezi a különadók, hatósági árak és kamatstoppok megszüntetését a magyar kormányfő. Orbán Viktor a brüsszeli csúcstalálkozóra érkezve a portfóliónak azzal indokolta ezt, hogy az intézkedések a magyar gazdaságpolitika fontos eszközei. Nem támogatja a magyar kormány Ursula von der Leyen újraválasztását az Európai Bizottság élén. Orbán Viktor kormányfő az uniós csúcsra érkezve megismételte, az uniós pozíciókról szóló előzetes megállapodás nem veszi figyelembe a választói akaratot, ami hatalommal való visszaélés. Eközben kiderült, időpont egyeztetési nehézségek miatt szeptemberre halasztották az Európai Bizottság tagjainak budapesti látogatását, és Orbán Viktor sem mutatja be július 17-én az uniós elnökségi programot az EP plenáris ülésén. További biztonsági megállapodást kötött Ukrajnával az Európai Unió a kétnapos csúcstalálkozón. A megegyezés kiterjed a katonai, a pénzügyi és a diplomáciai területre, és az Oroszország által befagyasztott eszközökből származó források átirányítását szolgálja. Az ukrán elnök felszólította a nemzetközi közösséget, hogy terjesszenek elő egy közös béketervet a második békecsúcs céljából. Májusban 6284 gyermek született, és 9501 ember hunyt el, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. 2023 májusához képest a születések száma 11, a halálozásoké 6,2%-kal csökkent, míg a házasságkötéseké 1,2%-kal nőtt. Már elérhető az otthonfelújítási program kulcstermékeinek listája az építésügyi minőségellenőrző innovációs non-profit Kft. Honlapján. A kérelmek jövő hétfőtől nyújthatók be az nfb.plus lakossági hálózat fiókjaiban. A 108 milliárd forintos keretösszegből a becslések szerint 20 ezer 1990 előtt épült családi ház energetikai korszerűsítése valósulhat meg. Innovációt és fejlesztéseket sürgetett a magyar borászat versenyképességének erősítéséhez az agrárminiszter. Nagy István a 43. országos borverseny budapesti ünnepélyes eredményhirdetésén elmondta, a 2027-ig tartó pénzügyi időszakban 112 millió eurót fordít az ágazat támogatására a kormány. Hollandiában az idén már 13 ezer szamárköhögéses esetet regisztráltak, és 5 csecsemő már elhunyt a betegségben. A közegészségügyi intézet riasztást adott ki. Magyarországon is gyorsan terjed a betegség. A csecsemők 2 hónaposan a gyermekek 6 éves és 11 éves korban emlékeztető oltást kapnak. Végül az időjárásról. A napsütés mellett ismét erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, és a déli óráktól újból nő a záporok-zivatarok számossága. A nyugat-délnyugat-Dunántúlon valószínű a legkevesebb helyen csapadék. Keletebbre is csökken majd a csapadék hajlam estére. A mai nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a zenei szerkesztő Bartók Beáta, és a technikus Fehér József nevében is a következő óra szerkesztője Papp Péter, a Szent István Rádió kedves hallgatóit, június 28-án pénteken. Ma a múzeumok éjszakájáról beszélünk, számolunk be, mégpedig amelyekben június 22-én éjszakai nyitvatartás is volt, ahol sok-sok érdekes program várta az érdeklődőket. Mi a mezőkövesdi eseményeket látogatjuk meg. Elsőként a Matyó Múzeumban megyünk, ahol Kristóf Búzás Beáta köszöntése után kezdődtek meg a programok, amelyről készült felvételünket hallhatják, majd Mózárné Horga Stefánia, zeneiskola igazgató, kórusvezető beszél.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a múzeumok éjszakáján. Ez mindig izgalmas, kihívásokkal és előkészületekkel teli időszak számunkra. Nagyon szeretjük ezeket az országos, illetve a saját kis múzeumi rendezvényeinket. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk. Ezt a rendezvény sorozatot a Pro Kurbe díjas Szent László kamarakórus fogja megnyitni. Én úgy gondolom, hogy őket nem kell bemutatni, hiszen mindannyian jól ismerjük, és mindannyian szeretjük, és rendkívül büszkék vagyunk erre a Pro Kurbe díjas kórusra. Az első részben elhangzik majd Karai József Matyó szvítje, majd azt követi Balázs Árpád Matyóföldi Summás dalok című kompozíciója. Fogadják nagy szeretettel!
Gratulálok! akinek színvonalas volt. Úgy érzed te is?
Hát köszönöm szépen, mindig lehet hova fejlődni. Lehet hova fejlődni, úgy érzem, de igyekszünk nagyon. Azt én nem mondanám magamról, inkább a hallgatóság vonja le a következtetéseket. Egy biztos, hogy mindig nagyon próbálunk helytállni.
Múzeumban vagyunk, azt mondható, hogy elfogadható hőmérsékleten, de azért ilyenkor nehezebb, ugye, énekelni. A hangszálak kicsit meglazulhatnak, nem?
Hát így most biológiailag én nem ezt mondanám, hogy meglazulnak, de próbára tesz rendesen. Ez az időjárás is, meg a páratartalom is, meg a mellény is, mivel ugye filcből van, elég meleg, de az éneklés heve, lendülete, szeretete, lelkesedésünk az visz előre, úgyhogy szeretjük csinálni, megszoktuk. Ennyi idő alatt mindenhez hozzászoktunk már, úgyhogy...
Mennyi ez 25?
Nem. Ez már a 30. életévünkbe léptünk. Ezt azért mondom, mert májusban töltöttük a 29-et, és most júniusban vagyunk, úgyhogy mondhatom, hogy 30-ban léptek, jövő május 1-én leszünk 30 évesek.
Folyamatosan gratulálhatnék, de hát amivel kezdhettük volna, és nem jött össze több dolog miatt, a kórus találkozó, ami talán szintén egyik fontos eseménye itt a környéknek, ugye? Mert hát kórus találkozók már nem nagyon vannak.
Az Egri Főegyház megyében úgy tudom, hogy ilyen jellegű kórus találkozó, ha van is, nem tudok róla, hogy rendszeres lenne. Ez a kórus találkozó, amit említettél, ez az 1000 éves Főegyház megye jubileumán, ha lehet ilyet mondani, jött létre, és az a neve, hogy az 1000 éves Egri Főegyház megyére emlékező Dicsérjétek az Urat esperesi kórus találkozó. Tehát több sajátossága is van. Általában a kórus találkozókat nagy részben november hónapban szokták tartani, ugye az egyházi zene védőszentje napja körül, Szent Cecília november 22 környékén, de ez egy különleges kórus találkozó abban a szempontból is, hogy ugye 2004-ben jött létre, akkor ünnepeltük az 1000 éves Egri Főegyház megyét, és mi ennek a tiszteletére, én ennek a tiszteletére álmodtam ezt meg, és tulajdonképpen ez folytatása egy régebbi kórus találkozónak, ami aztán abba maradt, és viszont azóta, hogy ez így új formában elindult, több sajátossággal, meg hogy az esperesi kerületben működő egyházi kórusok vesznek benne részt, és mindenkoron az egri érsek atya a fő támogatója, a fő védnöke ennek. Tehát ez egy egészen páratlan, magasrangú esemény, hiszen érsek ura a fő védnöke.
Ugye egyházi kórusok, ott a színvonal a legalacsonyabbtól a legmagasabbig terjed. Tudom, azért elég sokszor találkoztam ilyenekkel. Ugye vannak csak azért énekel, jó kedvéből, vagy pedig azért, hogy éppen segítsen az egyházközségén. Azért nem csak ti, van egy pár olyan kórus, aki magas színvonalon énekli az egyházi műveket és világi műveket is. Na, itt a csoda, ugye, hogy összetartani azokat az embereket, akik, én tudom, hogy ti régóta csináljátok, de azokat az embereket, akik hát csak azért jönnek, és mennyire nehéz most már ezelőtt 29 évvel, és most a 30. évetekben is összetartani egy igen magas színvonalon működő egyházi kórust.
Elnézést, visszakanyarodnék oda, hogy színvonalas a legaljától a tetejéig. Ezt most szakmailag érted, mert ez a kórus találkozó nagyon-nagyon sok szempontból más, mint a többi. Kifejteném ezt a színvonal dolgot, mert ez egy nem szakmai verseny vagy versengés alapján működő kórus találkozó, hanem lelkiségi alapon, tehát minden kórus, amely működik az esperesi kerületben itt részt vesz, és igen, az idős nénikéktől kezdve a gyerekek, idős férfiak, asszonyok, fiatalabb korosztály, mindenféle korosztály megtalálható benne, képzett énekesek és nem képzettek, de egy dolog biztos, és abban egyformák vagyunk, hogy mindnyájan lelkiségi alapon veszünk részt ezen a kórus találkozón.
Bocsánat, nem akartam senkit lebecsülni, én csak azt akartam mondani, hogy más színvonal, úgy más színvonalú műveket képesek előadni. Tehát Isten őriz, hogy valakit is megbántsa.
A lényeg az, hogy ha a szakmai részét nézzük, igen, vannak olyanok közte, akik ugye már képzettek zeneileg, vagy tanultak iskolában is, vagy kórustagok voltak, vagy zeneiskolások, vagy csak egyszerűen szeretnek énekelni. Úgyhogy ebben igen változatos a paletta, de nagyon megtalálja mindenki a helyét ebben a kórus találkozóban, és az a jó, hogy ugye hát nem 29 éve, mert ugye az a Szent László kórus ideje, de 22 éve működik, 2004-től, csak sajnos kétszer kimaradt a Covid miatt, és így vagyunk most a 20-on túl, mert 22. lett volna. De örülünk, hogy újra lehet énekelni szabadon és boldogan. Gyermekkórus van az iskolából, ugye a városi katolikus iskolából, akkor Mezőkövesdől ugye a templomok énekkarai vannak mind a két templomból, és akkor vannak a filiákból, Mezőszemeréről, Csincséről, Borsodivánkáról, hogy ki ne hagyjak senkit, a Szihalmi énekes ima csoport, ők nem kórus, ők valóban annyira nem énekesek, de nagyon lelkesek, úgyhogy ők is azt mondták, hogy szeretnének ezen a kórus találkozón részt venni, úgyhogy ők is szerepeltek, tehát Szihalom, Szemere, Csincse, Borsodivánka és Mezőkövesd voltak most. Régebben volt még Tard is szerepelt benne. Mikor, hol van énekkar? Sajba is volt valamikor. Most ennyien voltunk, így is 8 énekkar lépett fel.
Köszönöm, a háttérzaj az egy kicsit erősebb, elnyomja nem az énekkar hangját, a miénket is, de végül is, hogy gondolsz vissza erre az eseményre. Sikerült megvalósítanod, hiszen te voltál a főszervezője, amit akartál, vagy pedig hát szokáshoz besimult a többi eddigi dolgok közé.
Ez egy kimagasló történet az életünkben, tehát, és nem csak a miénkben, sikerült már úgy beépülni az énekkarok életébe, hogy erre az eseményre kiemelten készülnek a kórusok, tehát nagyon-nagyon nagy örömmel, és tényleg mindig van közös számunk, abban is egyesülünk, utána van egy kis agapé. Most például a csincsei polgármester úr támogatta egy részben ugye az egyházközség mellett, úgyhogy kerületi esperes úrunk dr. Medvegy János atya támogatása mellett jöhet ez létre, mint mondottam, érsek úr a fővédnöke. Itt volt Szabó József Béla atya, a főegyházmegyei zeneigazgató, ő mondott méltató beszédet. Ez mindig így van, megvannak a sajátosságai ennek a találkozónak, és hát az emléktárgyak, amik mindig a helyhez kötődőek. Most például a Szűz Mária Szepőtelen Szíve templomban Csincsén szerepeltünk, és Szűz Mária emléktárgyat, kis szobrot készített egyik kézműves képzőművész kollégám, és azt adtuk minden kórusnak, illetve az atyáknak. Például most ez volt, de például a közösségnek is mindig a templomhoz kötődik. Most az Ó Mária Szent Szíve Szűzvirág volt a közös szám, ami ugye a templom védőszentje. Tehát igen, sikerült megvalósítani, válaszolok a kérdésre, és nagyon boldogság ez mindnyájunk számára. Kiemelt fontosságú.
Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy fogunk mi még beszélgetni. Gratulálok a maihoz is, illetve hát az eddigi tevékenységetekhez. Kis pihenést azért rád kéne, hogy kényszerítsenek.
Köszönjük szépen, most még azért készülünk a Szent László búcsunkra, ami a jövő héten van. Az is kiemelt rendezvény, az talán a legnagyobb az egyházközség életében, vagy mondhatom ezt, de természetesen a kórus életében is, és talán utána egy kicsit, de jönnek az események folyamatosan, úgyhogy egy-két hét pihenő azért úgy gondolom, hogy lesz.
Mozerni Horga Stefánia zeneiskola igazgatót hallották. Maradunk még a Matyó Múzeumban, ahol egy különleges előadást láthattak, mégpedig török-magyar kapcsolatokról és irodalomról.
Baris Hirmaz vagyok, a Szegedi Tudományegyetem ateisztika tanszéki adjunktusként dolgozom. Török vagyok, 8 éve Magyarországon lakok Szegeden. Inkább török nyelvet, török irodalmat tanítok az egyetemen.
Van rá igény itt Magyarországon? Török nyelvre?
Van, igazából. Annak ellenére, hogy a...
Sétálhatunk ott kevesebben.
Jó. Annak ellenére, hogy a tanszékünk neve az altaisztika, és a fiatal, ugye 18-19 éves fiatal emberek általában nem tudják, hogy ott mi leginkább török nyelvet tanítunk. De azért van jelentkező, sőt, mennyi turkológia van Magyarországon, Budapesten, Eltén. Ott több hallgató is van, mivel az főváros, van rá igény, azt mondhatom.
Egyébként ugye a magyar történelemben a törököket úgy mutatják be, mint hódítók, mint rossz emberek, és természetesen ez még mindig tükröződhet úgy a bármiben, néprajzban is, hogy igazából a török dolgokat nem szeretik, pedig hát azért egy bizonyos szintig mondhatjuk, hogy közeliek vagyunk, ha nem is teljesen pontosan rokonok, de azért vissza lehet állítani egy kicsikét, hogy fogadjuk el azt, aki bennünket szeret, és szeressük mi is. Viszont ezt küldetésnek is érezheti ön?
Hát persze, persze. Mert ugye a történelem során sokszor is előfordul, hogy a testvér, rokon népek is összeháborúznak. Tehát ezt nem lehet.
Most az ukrán-orosz mondjuk.
Például, ugye? Tehát az, hogy török-magyar között van-e rokonság, ez egy vitatott kérdés Magyarországon is, de más országokban is. De az az érdekesség számomra, hogy a világon a turkológia, azaz törökségkutatás Magyarországon kezdődött 19. század közepén, azért, mert magyarok kíváncsiak voltak a saját gyökereire, saját nyelvük gyökereire, és azért a törökökkel is sokat foglalkoztak. Az, hogy 150 éves oszmán hódoltság, hát az így ugye kellemetlen szakasz volt a történelemben, de azután többször is sokféle ilyen baráti gesztus történt még a két nép között, és ez most ugye mivel magyar-török barátságnak századik évfordulójáként megünneplik ezt az évet, akkor én is úgy érzem, hogy sokkal jobb állapotban van a kapcsolatunk is, mivel itt vagyok, mint egy török, nekem is az a küldetésem, természetesen, hogy a török kultúrát szépen, pontosan bemutassam, és azokra, leginkább azokra a pontokra fókuszáljunk, amelyek összekötnek minket.
Török kultúra, ugye mi magyarok csak arra a 150 évre emlékszünk, igazából arra nem, hogy ott azért jelentős kultúra alakult ki az ős történettől kezdve, és hát bizony olyan, mintha kimaradt volna az életünkből, mert a nyugati kultúrát szinte felszippantottuk, és azt, ami érték ott, kint a törököknél, valahogy kisepertük. Hogy nem tetszett, nem nekünk való, mert hát az nem modern, nem legmodernebb dolgokat hozza elénk. Tehát azért a török értékek örökök, és meg is maradnak, azt hiszem, azon a területen, hát a majd 100 milliós népről van most szó. És kellene, hogy ott legyünk, nem a török piacon vásárolni, Isztambulban, meg akár beljel is egy kicsit menni, hanem azok, amik tényleg értékek, amik emberré teszik az embert, azt hozni kéne ide. Így gondolja?
Erre a kérdésre inkább a magyaroknak kellene válaszolnia, de az, hogy ugye, tehát milyen keleti értékekről van szó, tehát az, hogy vendégszeretet, az, hogy a, hogy mondjam, barátságosság, nyitottság, az azt hiszem, hogy a magyaroknak is egy ősi tulajdonsága, és ha ezt értjük ebből, nyilván az egy, tehát a Közép-Európában olyan népnek, mint magyar nép, ezt kellene tartania szerintem is. Meg tartják is a magyarok ezeket az értékeket, nem mindenhol, tehát nem mindig, de azért én azt látom, azt tapasztaltam itteni életem során, hogy nagyon sok magyarban azt a féle nyitottságot, barátságosságot láttam, és a különféle azokat a hát nem olyan modern vagy nyugati életmódokat is lehet tapasztalni. De az, hogy ugye kulturálisan most a Magyarország mihez tartozik, nyilván ezt magyarok döntik el, mert ez az ország azért különleges szerintem, mert egyszerre ott gyökerezik valahol ugye Szibériában vagy Közép-Ázsiában, de mindeközben keresztény és nyugati ország is, és ez a különlésége talán ennek az országnak. Ez is nagyon fontos dolog, hogy egyszerre keleti országokkal, mint Törökország jó kapcsolatai vannak, még nyugaton is egy erős ponton áll.
Hát ugye egy kicsikét keletfelé tekintünk, ahonnan visszajöttünk és találkoztunk, a mi népeink találkoztak. Nem csak a 150 nép, hanem előtte is volt találkozó. Tehát elméletileg azt lehet mondani, vagy gyakorlatilag is, hogy megérthetnénk egymást, mint hogy meg is értjük most egymást. Végeztünk ezzel a gondolatfejtéssel. Inkább az, ami következik, mert ön előfogadni néhány szót elárulna, hogy mi lesz az előadásának a témája.
Én magam inkább török irodalom szakértője vagyok, de amióta itt vagyok Magyarországon, tehát elkezdtem tanulni magyarul, és elkezdtem fordítani a magyar műveket is, szép irodalmat, de történelmi, tudományos műveket is, és közben, tehát ugye küldetésekről volt szó, tehát azt tartottam a saját küldetésemnek, hogy a török irodalmat bemutassam magyaroknak, a magyar irodalmat pedig törököknek. Tehát ennek keretében a magyar irodalommal is foglalkozok, és mai előadásomnak a témája pedig a magyar irodalom befogadása Törökországban. Abból azt lehet érteni, hogy mikor kezdtek el első irodalmi kapcsolatok, viszonyzatok, és aztán mikor kezdték el fordítani a magyar műveket, irodalmi műveket török nyelvre, és aztán mi a helyzet 20. században és 21. században egy ilyen áttekintés magyar irodalom kalandjáról Törökországban.
Nehéz téma, hiszen semmit nem tudok szinte. Amit tudunk a közös történelmünket, illetve hát ugye Rodostót, hogyha említjük a Rákóczi-féle dolgokat, illetve hát egy pár olyan tököli, aki jó kapcsolatban volt, lett a török hatalommal, nem a néppel. Tulajdonképpen egységes a török nép. Azt lehet mondani, hogy kialakult már, mert sokan azt mondják, hogy a franciák még messze nem egy egységes nemzet, meg mondhatnék még példát, de hát legszívesebben őket említem. Egységes lehet a török nemzet már?
Hát
az irodalmon keresztül és magán keresztül az, hogy már kialakult az a nemzet olyan szinten, ami már nem a birodalmat, hanem magát, a nemzetet úgy összefogja. Mert még a magyarra is mondták sokszor, hogy nem, de már minket sajnos a történelem összekovácsolt. Ugye ez egy nagy terület, azért egy millió négyzetkilométer, a tízszer nagyobb, mint Magyarország lakosságban is nagyjából, hogy lehet ugye a távoli keleti részek, illetve úgymond volt európai, meg most is európai, hát 28 ezer négyzetkilométer még mindig Európában van. Lehet egységes? Össze lehet fogni?
Törökország most több mint 100 éves köztársaság. Tehát nagyon sok tapasztalata volt a demokráciával. Jó is, rossz tapasztalatok, és többféle katonai pucs is történt. És a nép, ugye, tehát mivel nálunk is, tehát oszmán birodalom kibomlás után egy modern, tehát európai szintű köztársaságot akart kialakítani a Mustafa Kemal Atatürk és a barátai. Amióta Törökországban is zajlik egyféle politikai és kulturális kétség, tehát konfliktus mondjam. És ez érezhető mindennapokban is, tehát az ország egy fele inkább konzervatív vallásosként kifejezi magát, vagy azonosítja, másik pedig inkább ilyen világi, modern és európai akár lenni. És ez a kétféle életmód, vagy a szemlélet között van nyilván egyféle feszültség. De azon kívül, ugye mondhatom, hogy egy erős nemzet 100 év demokratikus tapasztalatának köszönhetően egy olyan területen, mint Közel-Kelet, még mindig nagyon erősen áll, mert ha megnézzük a Törökország szomszédjait, hát majdnem minden szomszédjában van valami probléma, háború, vagy polgárháború, vagy külső háború. Miközben Törökországban hát nem mindig fénységes a helyzet, de azért legalább jó irányba haladnak a dolgok, és a török nemzet is találja a saját, ilyen önálló útját szerintem.
Ugye nehéz, mert Anatóliától ide az európai részekre jövünk, akkor más típusúak az emberek is, meg más a kultúrái is. De egyébként ugye elég sok mindent beépített az európai, illetve az ázsiai kultúrából is. És azt lehet mondani, hogy most politikailag, katonailag és más módon is egy középhatalom a világban. Tehát oda kell rá figyelni. Gazdaságilag is, meg másképpen is. Úgyhogy nekünk nagyon jó, hogyha nem félünk a töröktől most már, hanem inkább szeretni kellene a jót idehozni, illetve hát ami rossz van, nyugatra gondolok, azt pedig kisepelni innen, mert tanulhatunk önöktől is, azt hiszem. Ezt nem csak az irodalmukat, mert azt nem ismerjük, de hát, hogyha jobban megismerhetjük.
Hát igen, de az irodalom annak az egyik módja, az útja, hogy megismerjük egymást igazából.
A legjobbak alkotnak, ugye?
Hát igen, igen. És a török léleknek ugye az ilyen hogy mondjam, rétélyesebb pontjait irodalmon keresztül lehetne talán felfedezni, és magyarokra is jellemző ez igazából. Hát igen, jót mondott, legjobbakat kell átvenni, és arra kell koncentrálni, hogy hogyan lehet még jobban fejleszteni a kapcsolatot. Nem félni egymástól, nem félteni egymást, hanem tehát egy ilyen egyensúlyos és barátságos kapcsolatban kell állni szerintem.
Ugye az az érdekes, hogy a mi rádiónk Egerben működik, és az 1552-t a nagy hősi győzelemnek tartják. Önök pedig, hát az pedig gondolom, hogy sok száz csata közül szinte el is felejtik, de a barátságnak az ideje van itt már, nem pedig a vitatkozásnak. Köszönöm szépen, és kívánom azt, hogy érezze jól magát itt továbbra is, és a magyarok is vegyék át azt a gondolatot, és azt a mosolygó szeretetet, amit a törököktől kaphatnak.
Én is köszönöm szépen, és köszönöm a jó kívánságokat is.
Baris Gyiház, szegedi egyetemi oktatót, műfordítót hallották a múzeumok éjszakájában. Nem kellett messze menni Mezőkövesden a Hajdúrápis János mezőgazdasági gépmúzeumhoz, ahol Csirmaz István, majd egy kovács is beszélt.
Nem is az a lényeg, hogy hányadik múzeumok éjszakája, amikortól hála Istennek kitalálta valaki, hogy kedvet csináljon. Az a múzeum látogatóknak is, akiknek vagy anyagi ok, vagy egyéb dolog miatt nincs vagy idejük, vagy pénzük, hogy a múzeumokba bármelyik kedvenc múzeumba is eljussanak. Ki van találva? Nagyon jó ötlet, és nem véletlen, hiszen minden fontos dolognak, ami nem szabad, hogy elmúljon és elfelejtődjön, kell legalább egy évbe egy napjának lenni, hasonlóan, mint a születésnap és a névnap, és így a múzeumok is kaptak egy napot, mégpedig a múzeumok éjszakája gyanánt, amikor is ugye az egész országban itt van a lehetősége annak, hogy akár most, mint itt nálunk a Hajdú Ráfis János mezőgazdasági gépmúzeumban, vagy az ország bármely múzeumába, bárki este 11-ig, talán éjfélig, hivatalosan, igen, éjfélig, a szombati napon, a hónapnak ezen a szombatján eljusson oda, hova szeretne. Családostól, vagy egyénileg, teljesen mindegy, nem az a lényeg, hanem az, hogy rá kell szánni az időt a múltra. A múlt felidézése nem csak otthon, hanem a múzeumban megtalálható tárgyakon, embereken keresztül is nagyon lényeges, nagyon fontos. Amellett, hogy természetesen itt mindenkor lehet találkozni bárkinek, szerintem ismerőssel, baráttal, volt munkatársakkal, netán, vagy távolról érkezőkkel, mint ahogy most is, hiszen a gépmúzeumban Borsod megye északi részéből is, ahol a múzeumfelelős gépész Lipusz Csaba született, és ahonnan eljött és elvállalt ennek a múzeumnak a múzeumfelelősségét. Onnan is jöttek erre a múzeumok éjszakájára, erre a napra olyan barátok, ismerősök, munkatársak, akik egyrészt megtisztelik őt, a múzeumot, a múzeum alapítóját, a feledhetetlen és páratlan és teljesen egyedülálló személyiséget, egyéniséget, Hajdú Ráfis János bácsit, aki már sajnos 3 éve a mennyek birodalmából tekint le ránk, és óv, figyel, kísér, segít, mint égi segítő, és természetesen, hogy kedves felesége Marika néni, aki már most ugye a 93. évében van, és most nyomják a debreceni nyomdába azt a könyvet, azt a 314 oldalas könyvet, amelyet ő szerkesztett, ő írt, ő állított össze közel 3 év alatt, és talán ez is része lesz majd a következő évben a múzeumok éjszakára érkező kedves vendégek. Szerintem még talán az utolsó egy-két példányt netántán megtalálják majd itt a múzeumban. Vagy ha nem, akkor megnézhetik.
Elkezdődött a program, legalábbis már tárlatvezetés van, hogy gépindítás, úgyhogy kevés idők vannak, csak azoknak van ideje, aki éppenséggel, hát úgy mondom, elügyeli egy kicsikét, hogy rendbe mennek-e a dolgok, ott a főzés történik, ott a fűnyírás már megvolt, már mutattad, milyen gyönyörűen le van nyírva. Tulajdonképpen ez hatalmas területen van ez a Hajdú Ráfis János mezőgazdasági gépmúzeum. Talán az országban ilyen nagy területű nincs is, ugye? Te azért ismered a részleteket, hiszen a kuratórium elnöke vagy?
Igen, a gépmúzeumot segítő, a gépmúzeumért való, létező, élő közhasznú alapítványnak vagyok a társadalmi munkás kuratómi elnöke. Megtiszteltetés természetesen, és ami nagyon fontos, lényeges, hogy az alapítvány munkabért senkinek nem fizetett eddig se, ezután se. Aki szívből, igazából tisztességből, netántán elfűségből, szeretetből csinálja, az jöhet, az maradt, az van is. Kivéve természetesen azok a múzeumi dolgozók, akik egyébként nagyon kevesen vannak, de ők is nagy lelkesedéssel végzik, akár a mai szervező, intézkedő, vendégfogadó, vendéglátó dolgot, tennivalókat, akár pedig, mint most is, a folyamatos tárlatvezetést, a múzeum bemutatását. Itt a távolba hallunk egyébként kovácsüllő zajokat is. És úgyhogy szerintem majd még ott is kész.
Ha lengyel a szívan itt, ha nem, akkor úgymond a tanítványa.
Tanítvány, az biztos. Tehát mondhatom, hogy a múzeum dolgozói, illetve segítői, Lipusz Csabának a kedves felesége is, aki ugye más munkahelyen dolgozik, de ő is folyamatosan segít, amikor csak teheti. Lipusz Csaba fia, menyasszonya, ő baráti köre. Ne is beszéljünk azokról a cégekről, vállalatokról, vagy személyekről, akik folyamatosan folyamatosan segítik, támogatják, akár tevékenységükkel, akár kisebb-nagyobb anyagi hozzájárulásokkal a múzeumot, alapítványon keresztül, vagy közvetlenül a múzeumot. Etántán olyan régi eszközt, gépet fedeznek föl, vagy a családjukban meglévő felszerelést, eszközt, ilyen régiséget mondhatnánk azt, felajánlják a múzeum számára, ami nyilvántartásba kerül természetesen. Legnagyobb része feliratozva is van, hogy honnan származik, mi volt a története annak a dolognak, annak a gépnek, szecskavágó, járgány, daráló, mosoló.
Fajankó például
hogy ne.
Ékesektől került ide. János bátyám elkezdte a gyűjtést a 70-es évek elején, hogyha jól tudom. Lehet, hogy már előtte is gyűjtött, csak akkor vált hivatalossá, hogy 71-72 körül már szeregette össze egy leendő gépmúzeum, ha nem is biztos, hogy gépmúzeumot tervezett, egy néprajzi múzeumszerűt, akkor hát ebből egy hatalmas nagy dolog lett, Közép-Európa legnagyobb mezőgazdasági gépmúzeuma.
Ebbe a formába minden bizonnyal, hiszen itt élethűen azokkal az épületekkel, azokat megtartva, nem átépítve, hanem megtartva azokat az épületeket, és ugye négy porta valójában itt egy szertágazó, mint a polip csápjai.
Négy
portán.
Amikor még először meg. Még itt voltam, csak ott volt a Kőrisfa utcán kezdődött, és akkor terjeszkedett Mezőkövesnek a dicsőségére.
Úgy bizony, és 45 éve egyébként, hogy a gyűjtemény János bácsi, Hajdú Ráfis János bácsi jóvoltából, illetve Marika néni felesége közös munkájuk nyomán kialakult, illetve létrejött. Ebben az évben tehát 45 éves ez a múzeum kezdet, illetve ugye 25. országos mezőgazdasági gépész találkozónk lesz szeptember 6-án, 7-én. 7-e szombat, szombati nap, és ugye elérhető majd az interneten a program, de a tavalyi előző évi programokat is meg lehet nézni, kedves hallgatók, rádióhallgatók. Az interneten elérik, és hogyha ráírnak szeptember 7-én, csodát akarnak látni, akkor természetesen várjuk önöket is nagy tisztelettel a jubileumi 25. országos mezőgazdasági gépész találkozón, és azt hiszem, hogy nem fogják élményüket soha elfelejteni, ha eljönnek.
Köszönöm, ez meghívó, de nagy terület, el fognak férni ennyi ember, még itt az Ötves utca is kevés lesz akkor, mert óriási tömeg szokott most már lenni.
Hát igen, mivel hogy egész napos rendezvény, természetesen tehát nem biztos, hogy mindenki egész napot tud konkrétan itt tölteni, hanem netántán a távolról jön. Természetesen Mezőköves más nevezetességeit és egyéb múzeumait is megtekintheti, meg is fogja nézni valószínűleg, ha még kevésbé vagy kevésszer járt itt Matyóföld fővárosába, vagyis Mezőkövesden. Tehát mindenféleképpen nagyon hasznos dolog fiataloknak, középkorúaknak és természetesen nosztalgikus, retrós idősöknek is eljönni, és többször is. Ezt javaslom majd természetesen szeptember 7-én is, hiszen a szokásos program szerint a délelőtti gépkarnevál gép felvonulással indul a program, azt követően ugye ünnepség, illetve köszöntések vannak, és a múzeum segítői ebben az évben, a 25. jubileumi gépész találkozós év alkalmából külön jutalmat kapnak majd, de név szerint természetesen, hát körülbelül 40-50 fő legalább minden bizonnyal, aki hasonlóan, mint netántán egy érettségi találkozón, vagy egy iskolai ballagási rendezvényen. Tehát szeretnék köszönteni azokat, akik valamilyen módon, és apróbb, hanem közepes vagy nagyobb dologgal, eszközzel, géppel, netántán anyagilag traktorral, cséplőgéppel mondhatom, vagy Ajax kovácsoló kalapáccsal, vagy bármivel támogatták Hajdú Ráfis János bácsit, és rajta keresztül a gépmúzeumot, az ő róla elnevezett mezőkövesdi Hajdú Ráfis János mezőgazdasági gépmúzeumot.
Köszönöm szépen, idejében szóltunk, aki esetleg nem hallotta, akkor is érdeklődjön, jöjjenek el, mert ettől nagyobb dobás itt a környéken ebben az időben biztosan nem lesz, ugye?
Pontosan úgy van, és érdemes megjegyezni, hogy minden év szeptemberének első szombatján egésznapos mezőgazdasági gépész találkozó országos szinten gépfelvonulással, gépkarvonállal. Hát igen, hát Németországból, Erdélyből, Szlovákiából, Ausztriából is szoktak jönni, sőt, sokan, ha olyan kedvező az idő, saját traktorjukkal, egy-két napos traktorozással útvonal engedéllyel indulnak el, hogy ide érjenek a mezőkövesdi felvonulásra. Nem mondom, hogy gépkarnevál, mert végül is karnevál Rióba van, de az teljesen más jelleg.
Na, még egyszer köszönöm, akkor találkozunk szeptember 7-én.
Úgy legyen, köszönöm szépen, és örültem, hogy Csirmad István, a Gépmúzeumot Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökeként tájékoztattam önöket valójában a kuratórium nevében is, és várjuk szeretettel önöket.
Dávid, már Cserépvárójától kezdve nem is tudom, hány helyen találkoztunk mindenütt, de irodan eleget. Hát itt van meg 32 időben, meg 42?
Meg kevés is. Meg fázok is.
Igen?
Az 50 fok az azért csak jobb, nem?
A pálinkába.
Hát, abba is.
De vezetsz akkor, ez nem
vezetek.
Bemutatót mikor tartasz?
Hát most is például igazából. Aha.
Tehát állandóan, amikor jönnek.
Amikor szólnak, én megyek több helyen, mikor, hol. Legutóbb Diósgyőri vár, Szlovákia, de ugye itt Kövesden ugye állandó a múzeum.
És ilyenkor mi a téma? Ez? Egy kalapácsütés, vagy azért valamit alkotsz is?
Hát ilyenkor ilyen apróságokat, rózsát, kis patkót, kis dísztárgyakat, mikor, mit, attól
amit kérnek, vagy pedig ami eszedbe jut?
Hát amit is, amit kérnek is, meg ami eszembe is jut igazából, tehát ez hát az attól függ most. Jön valaki, hogy ez mondjuk csinálják egy fokost, azt nem fog belekezdeni most nyilván, de viszont, hogyha szól, megadom a telefonszámot, névekkártya, akkor otthon ugye nyilván el tudom készíteni a saját műhelybe, azért ott csak...
Érzem a hő sugárzást, valahogy kellemesebb, mint hogyha kintről kapom. Miért ott van ez így, hogy szárazabb a levegő azért?
Hát a szénszag, a vasszag, így összehozza a dolgokat. Hát ez azért... Ezt szeretik a kovácsok.
De télen-nyáron ugyanilyen a hőmérsékletében?
Télen azért csak hideg van, tehát most így a felső testet fűti, de azért az embernek a lába azért fázik a télen. Hát ott azt nem fűti, de be kell gyújtani. De úgyis mozgunk, tehát úgy még az is, tehát nem meleg is van, ugye mozgunk is, fest, ülő, tűzhely között, ugye ugrálni, satú, mikor, mi kell. A vas is meleg, az is fűt, ugye tűz is fűt, tehát itt mindig meleg van.
Egyébként, ezt még nem kérdeztem meg, mert ezzel beszélgettünk, képes lennél te még a hagyományos eszközökkel dolgozni? Tehát olyan
újtató.
Igen.
Én azt mondom, hogy igen. Igazából.
Tehát ezt azért lenni. Megtanultad, vagy pedig?
Megtanultam. Hát jó, most ezek könnyítések, ez a villanymotor, de ugyanazok az eszközök vannak. Én ezelőre óta igazából. Mert ugyanúgy kalapács, üllő, tűz. Most az, hogy egy kis segítség van, hogy villanyos fújtató, meg flex, meg hegesztő, meg ezek azokat a független hagyományos módon is tudni kell elkészíteni mindent.
Ugye megtanultad annak idején, meg most is tanulod, de azért folyamatosan kell szerezni újabb
persze,
tudást.
Folyamatosan olyan munkákat is kell vállalni, meg eljárni találkozókra, eljárni tapasztalatot cserélni a többi mesterrel, kovácssal, mert az egymás munkáiból is nagyon sokat lehet tanulni. Akár ha látom, ha csak megnézek egy munkát, másét. Tehát most mesteremnek is tök más a stílusa például, mint nekem.
Tehát Lacinak.
Igen, Lengyel Lacinak. Akkor most hát egy tapasztalatokat kell cserélni, mert úgy lehet tanulni. De hát magától is tanul az ember ugyanúgy, hogyha van egy olyan munka, akkor hogy kivitelezhető. Hát ez folyamatosan tanul az ember. Ezt lehet megtanulni. Úgy, hanem ezt folyamatosan képezni kell magunkat.
Egyébként úgy mikor mondod azt, hogy készen van egy általad alkotott mű? Amikor ránézel, tetszik?
Amikor megkapom a számlamra az árát, akkor van kész.
Ezt értem. Szóval akkor tényleg, de hát azért a vasanyag az állandó, van ugyanolyan, vagy mindig más és más anyagot szeretek?
Attól függ, hogy mit kérnek. Vannak különböző profilok igazából. Hát amilyet kérnek, akkor úgy választom meg az anyagot, az anyagminőséget, amiből ugye a legegyszerűbben, meg a legolcsóbban végül is kijön a dolog. Mindig azt is kell nézni.
Ugye a nóta azt mondja, hogy addig kell a vasat verni, amíg tüzes, tehát ezt csak melegen lehet alakítani, hajlítgatni.
Hát lehet hidegen is, de...
Nem érdemes?
De attól függ, most ilyen kisebb anyagokat jó, meg lehet hajtogatni hidegen is, de hát melegen más, de most egy kis drótot nem fogok megmelegíteni azért, hogy meghajtsom, de ugye a nagyobbaknál meg kívánja is, meg hát amivel teljesen át van kovácsolva, ugye, mint például ez a rózsa, teljesen abból az anyagból van, ez muszáj. Ezt nem lehet csak úgy.
Amúgy, amikor eltűnik belőle az a plusz szén, akkor finom lesz a kovácsolt anyag.
Megmelegítem, olyan, mint a gyúrma, csak meleg.
Ja, de én arra gondolok, hogy azért a szén az elég benne.
Hát egy akkor... kiég, de hát ugye nem szabad. Tud se túl melegíteni, nem, hát akkor így beporlod, vagy hát így elhitszel, hogyha így nagyon túl van melegítve.
Tehát akkor túl sem szabad?
Na, hát nem szabad se túl melegíteni, se kevés, pont az a hőmérséklet kell, ez a kovácsolási hőmérséklet, ami meg lehet munkálni. De acéloknak megint más, sima vasnak az lehet jobban, de vannak olyan acélok, aminek figyelni kell, ugye, hogy mennyire meleg, hogy mennyire melegítem, mert...
Nem fog a színére.
Hát az szín, meg hát az évek tapasztalat. Tehát azt nézik el, az évek alatt kialakul, hogy látom már színén nagyjából, hogy az jó.
Na jó, köszönöm, a kalapácsok itt vannak.
Megvan minden. Ha megnézi.
Az izzadság is megvan, ugye?
Az is, ez mindig megvan.
De akkor jó munkát.
Köszönöm.
Sírmaz István nyugalmazott igazgatót, előtte pedig Iván Dávid kovácsot hallották. Ezzel műsorunk véget ért, amely készült a médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A munkatársak Bartók Beáta zenei szerkesztő és a technikus Fehér József nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket.